Erős fár a mi Istenünk! Kedves testvérek, a mai Isten tiszteletünkön evangélikus énekeskönyvünk 189-es számú énekét énekeljük. 189-es éneket királyi zászló jár elől. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. A mai Isten tiszteleten a hármas számú liturgiát énekeljük, evangélikus énekeskönyvünk 48. oldalán található a hármas számú liturgia.
Emlékezzél meg, Uram, irgalmadról és kegyelmedről, mert azok öröktől fogva vannak. Hozzád emelem, Uram, lelkemet, Istenem, benned bízom. Ne szégyenüljek meg. Utaidat, Uram, ismertesd meg velem, ösvényeidet taníts meg engem. Isten fia szolgai formát vett fel, és emberekhez lett hasonlóvá. Megalázta magát, és engedelmes volt halálig, mégpedig a kereszt halálig. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal, testvéreim. Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk. Megvallom és bánom, irgalmas Istenem, hogy mindennél jobban szeretem önmagamat, pedig önzetlen szolgálatra hívtál el engem. Könyörülj rajtam, és adj szolgálatra kész szívet az Úr Jézus Krisztusért, kérlek. Ám.
Kérlek téged, Istenem, bocsásd meg minden védkemet, teremts bennem tiszta szívet, hálás szívet hozzád híved.
Testvéreim, Istenünk megkönnyörült mi rajtunk, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte. Hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen annak. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Istenünk, védj körül minket oltalmaddal, hiszen látod erőtlenségünket. Légy velünk, hogy testünket ne érje baj, lelkünk pedig tisztuljon a gonosz gondolatoktól, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, örökkön örökké. Amen. Hallgassa meg a gyülekezet, Böjt második vasárnapjára kért oltár előtti felolvasásra szánt igét, melyet megírva találunk a Pál apostol első levei Tesszalonikai beliekhez írott első levelében, annak 4. fejezetében, az 1-től a 8. verseként. Pál apostol első levele a Tesszalonikai beliekhez, 4. fejezet, 1-től a 8. Egyébként pedig, testvéreim, kérünk titeket, és intünk az Úr Jézus nevében, hogy amint tőlünk tanultátok, hogyan kell Istennek tetsző módon éltek, és amint éltek is, ebben nyussatok még előbbre, hiszen tudjátok, milyen rendelkezéseket adtunk nektek az Úr Jézus nevében. Az az Isten akarata, hogy megszentelődjetek, hogy tartózkodjatok a paráznaságtól, hogy mindenki szentségben és tisztaságban tudjon élni feleségével, nem a kívánság szenvedélyével, mint a pogányok, akik nem ismerik az Istent. És hogy senki túlkapásra ne vetemedjék, és ne csalja meg testvérét semmiféle ügyben. Mert bosszút áll az Úr mindezekért, ahogyan már előbb megmondtuk nektek, és bizonyságot is tettünk róla. Mert nem tisztátalanságra hívott el minket az Isten, hanem megszentelődésre. Aki tehát ezt megveti, az nem embert vet meg, hanem az Istent, aki szent lelkét is reátok árasztja. Áldjuk és magasztaljuk a Szent Háromság egyigaz Istent, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában,
mennynek és földnek teremtőjében,
és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Úrunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. hiszek szent lélekben. Hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Isten tiszteletünk folytatásaként énekeljük a 356-os számú énekünket, készülve Feri bácsi Párhegyi Ferenc testvérünk előadására. 356-os éneket énekeljük.
Maradva még egy rövid fohászt mondjunk. Urunk, áldjuk a te nevedet, és kérjük, hogy jelenléteddel áld meg és szenteld meg ezt az órát. Amen. A 121. Zsoltárt szeretném még felolvasni. Ének fölmenetelekor. Károli fordításban úgy szerepel, grádicsok éneke. Szememet a hegyekre emelem, honnan jön a segítségem? Segítségem az Úrtól van, aki az eget és a földet teremtette. Nem engedi, hogy lábad meginogjon, nem szunnyad el, őriződ. Íme nem szunnyad és nem alszik, Izrael őrizője. Az Úr a te őriződ, az Úr a te árnyékod. Jobb kezed felől nem árt neked nappal a nap, sem éjjel a hold. Az Úr megőriz téged minden gonosztól, megőrzi lelkedet. Megőrzi az Úr a te ki- és bemeneteledet, mostantól fogva mindörökké. Úgy gondolom, hogy sokunk számára régóta ismerős ez a zsoltár, és olykor kissé helytelenül szoktuk idézni és gondolkodni is róla, mégpedig úgy az elejét, hogy szememet vagy szemeimet a hegyekre emelem, onnan jön az én segítségem. Na most ez a Biblia fordítás, ami most a kezemben van, a Károli Bibliának egy újabb revidiált változata, és itt nagyon helyesen azt olvassuk, hogy szememet a hegyekre emelem, honnan jön a segítségem? Kérdés. És a kérdés, a válasz, segítségem az Úrtól jön, vagy az Úrban van. Azt kell tudni ehhez, hogy az ókori keleti ember úgy gondolta, hogy a hegyekben tartózkodnak az istenek. A görög mitológiában az Olimposzon. De mindenütt. A hegyekben, erdőkben vannak az istenek, akikhez segítségét kell folyamodni. Oda tekintek én is, írja a zsoltáríró, honnan jön a segítségem? De rögtön válaszol, nem a hegyek isteneitől. Segítségem az Úrtól jön. Ennek a mai alkalomnak a témája a házasság. Muszáj-e összeházasodni? Miért szoktak házasodni az emberek? Én úgy gondolom, hogy sokan már házasságot kötöttünk, mi, akik itt ülünk. Miért tettük annak idején? Kiki tudna erre válaszolni? Valószínűleg a válaszok között lennének olyanok, hogy azért, mert abban reménykedtünk, hogy ettől, hogy összeházasodunk ezzel az asszonnyal, vagy nővel, vagy ezzel a férfivel, ettől jobb lesz az életünk, végre együtt élhetek azzal, akit szeretek. Ez kell ahhoz, hogy kiegyensúlyozott legyen az életünk, az életem. Ez nagy segítség minden továbbihoz. Aztán vannak az életünkben nehéz helyzetek, anyagi szükség, betegség, rosszul fordulnak az események, nem jönnek össze a dolgok, hát segítségre lenne szükségem. S várom a segítséget, a jó szerencsétől. Kitöltöttem a lottó szelvényt, hát ha bejön. Vagy elvégeztem valamilyen tanfolyamot, esetleg egyetemet, kaphatok jó állást, bejön, nem jön be. Mi lesz azután? Reménykedünk sok mindenbe. Van egy ének, nem tudom, ismerőse, úgy kezdődik, egyedüli reményem, ó Isten, csak te vagy. Elgondolkoztam ezen, és az jutott eszembe, hogy amikor ezt énekeljük, tulajdonképpen nem éneklünk igazat, mert nem Isten az egyedüli remény. Reménykedünk az egészségben, reménykedünk a jó sorsban, reménykedünk abban, hogy hozzájutunk valamihez, megfelelő házastárshoz, akivel aztán boldogok leszünk, hiszen erről szólnak a mesék is. Elindul a kis pásztorfiú, nagy küzdelmek árán megkapja álmai feleségét, és boldogan éltek, még meg nem haltak. Igen, ott van a reménység. Nem az Úr az egyedüli reménység. Ott vannak a hegyek istenei, reménykedem ebben is, abban is. Jóra fordul a helyzet, majd megszűnnek a súlyos válságok, pénzügyi válság, majd valami csoda folytán megszűnik a veszélyhelyzet a földön, talán a klímaváltozás is leáll, kiegyensúlyozottabb lesz az élet. Miben reménykedem, miben reménykedünk? Most úgy tűnik, hogy a házasságban azért sokan nem reménykednek mostanában. Hiszen fölteszik a kérdést, hogy érdemes-e összeházasodni. Egyáltalán miért? És azt mondják, hogy hát nem muszáj, nem az a papír teszi, meg nem a szertartás teszi. Szeretjük egymást, és kész. De azért végső soron mégiscsak abban reménykedünk, hogy jó lesz majd együtt élni az illetővel, és hát szépen össze is költözünk, kell az, hogy összeházasodjunk, vagy nem kell. Előttünk áll az élet, reménykedünk abban, hogy megoldódnak a problémáink. Hát milyen problémák? Valakit megtámadott súlyos betegség, majd kitalálnak valamit, és hát ha meggyógyulok tőle. Emlékszem, a legkisebb gyerekünk, kisfiam, 7 éves volt, első osztályos, egyszer azzal jött haza iskolából, ez még bőven a szocializmus idején volt, hiszen most már ő is bőven elmúlt 30 éves, 36. Azzal jött haza, hogy Klári néni azt mondta, tanító néni, hogy a legnagyobb kincsünk az egészség. De én oda mentem hozzá szünetben is, megmondtam neki, hogy ez nem így van, hanem a szeretet és az Istennel való kapcsolat. És képzeld, Klári néni lehalkította a hangját, és azt mondta, hogy igazad van, de a többiek ezt úgyse értenék, hát azért mondta. Igen, reménykednek az egészségben. Reménykedünk az egészségben? Van-e, aki abban reménykedik, hogy fiatalabb lesz, mint eddig? Butaság volna ilyenre gondolni. De hát a betegség csak elmúlik egyszer. De aztán jön olyan, ami nem múlik el. És ahogy telnek az évek, ha nincs élő reménységem Istenben, akkor végül egyszer mindent összeomlik. Hiába fordulok a hegyek istenjeihez. És a házasság? Megkötöttük. Vannak köztünk olyanok, akik még nem. De reménykednek benne, hiszen megvan. Megvan a mennyasszony. Milyen jó lesz, ha végre együtt élünk. Mások meg azt mondják, jó, megvan, össze is költözünk, azért nem szükséges házasságot kötni. Majdnem házasság. Erre néha szoktam utalni, talán tegnap délután is. És akkor mi van? Itt az egyik képen ez a lány ül a pályaudvaron a padon, mert a vonat éppen elment, pedig majdnem elértem. Na, ilyen a majdnem házasság, az élettársi kapcsolat. Itt a kép alsó sarkában a fejét fogja egy fiatal ember, majdnem sikerült a vizsgám, de sajnos megbuktam. Hát majdnem házasság, egy csomó minden jogunk megvan már, majdnem olyan, mintha összekötöttük volna az életünket szabályosan, a törvény előtt, az önkormányzatnál megvolt a polgári esküvő, elmentünk a templomba is, esküvői szertartás volt. Az is megtörtént, vagy nem történik meg? Hát, nincs rá szükség. Majdnem házasság, majdnem sikerült egy operáció. Majdnem sikerült, a beteg meghalt, minden összeomlott, megállt a szíve. Mi hiányzik a majdnem házasságból? Ezen a képen éppen egy rozoga hidon mennek keresztül az emberek. Azt hiszem, hogy a jelenlévők közül sokan ismerik azt a vasúti felüljárót, ami Pilis Csabai állomáson van. Onnan gondolom, hogy Pilis Csabán van az evangélikus egyháznak egy missziói telepe. Hát néhányszor én is átmentem azon a vasúti felüljáron, hát ha csak azóta ki nem javították, olyan deszkák vannak rajta, hogy az ember nem tudja, hogy leszakad, vagy nem szakad le. Éppen ezért a sineken szoktak átmászni az emberek, szépen ki van taposva. Miért? Mert nem bíznak abban a hídban. De ha nincs más lehetőség, akkor kénytelen vagyok keresztül menni egy ilyen hídon, valamilyen mértékben mégiscsak bízni kell benne, hát ha nem szakad le. Egy picit reménykedem, hogy nem szakad le. Át kell menni. Bizalom kell hozzá. Biblia inkább így fogalmaz, hit kell hozzá. Nagy hit, elég a hit. Ha képes vagyok vállalkozni arra, hogy átmenjek azon a hídon. Házasság. Megkötjük. Biztosnak látjuk. Amíg tart a szerelemnek nevezett tudatzavar, bocsánatot kérek a kifejezésért, mondhatok szebbet is, a csőlátás, ez már személyzeti kifejezés, vagy a projekció, azt jelenti, hogy rávetítem az illetőre a bennem élő, legcsodálatosabb ember képét, olyannak látom, amilyennek szeretném látni, de ez egyszer szétfoszlik. Akkor előjönnek a híd deszkáinak a repedései, a korhat részek, egyebek, de elindulunk, átmegyünk rajta. Hát persze, nem csak a házasságról van szó, sok minden másról is. Elindulunk, talán nem szakad le alattunk. Tulajdonképpen a bizalom hiánya miatt nem vállalják sokan az elköteleződést a házasságban, hát ha nem sikerül, és akkor megússzuk a válási procedúrát, könnyebb szétköltözni, mint elmenni még a bíróságra is, és egy válási per viszontagságait átélni. Nem bízunk a másikban, nem bízunk magunkban, nem bízunk abban, hogy van közös jövőnk, de az említett példák alapján szélesebb a spektrum, látjuk, hogy nem csak házasságról van szó. Sok minden egyébről is, még az életből. Biztos vagyok benne, miben? Például abban, hogy el tudok tartani egy családot. Ha biztos vagyok, akkor házasságot kötök, de hát ilyen gazdasági helyzetben? Hát nem biztos. Hát nem megyünk neki, de hát azért összeköltözünk. Biztos vagyok abban, hogy a párom is állja a szavát. Hát megmondta, hogy szeret. Esetleg nyilvánosan is. Ha megkötjük a házasságot, akkor az anyakönyvvezető előtt is kimondja, meg a templomban is. Biztos vagyok benne, hogy állni fogja a szavát, vagy akkor inkább ezt nem tesszük. Biztos vagyok-e abban, hogy a hosszú és nehéz út végén van egy menedékház, és lehet, hogy most egy hosszú gyalogtúrára gondolunk, de itt rögtön eszünkbe jut az, hogy ezt lehet jelképesen is érteni. Hát az emberi élet is olyan, mint egy hosszú út, megyünk, néha viszontagságos, néha sűrű, átláthatatlan az erdő, néha kapaszkodón megyünk fölfelé, néha erősen fúj a szél, néha veszélyesnek látszik. Van-e jó vége ennek az útnak, vagy az út végén nincs semmi? Hogyan gondolkodunk az emberi életről? Próbáljunk őszintén szembenézni erre a kérdéssel, ezzel a kérdéssel. Valóban hisszük azt, hogy van feltámadás? Hogy van örök élet? Valóban hisszük-e azt, hogy Jézus él? A gyülekezetben azt mondják, hogy él. És te tudod? Vagy hiszed? Biztos vagy benne, hogy a halál után van feltámadás? Itt látszólag kevésbé összetartozó dolgokat hoztam most össze. Házasság, életutam a párkapcsolatban, majd célhoz érek a házassággal, aztán kiderül, hogy ott nincs semmiféle cél, menni kell tovább évekig, évtizedekig, és mi lesz? A párom egyre erősebb és fiatalabb lesz, hát világos, hogy nem. Egyre gyöngébb lesz, egyre öregebb lesz. Mit nyújt akkor végső soron? De ott van a dolog másik része, mit tesz boldoggá? A mesék szerint a házasság, sok ember hiedelmei szerint a pénz, ha több lesz. Gondolom mindenki hallott már olyan öngyilkosokról, akiknek sok pénzük volt. Vagy majd a siker, éppen Magyarországon történt meg néhány évvel ezelőtt, hogy a szépség királynő lett öngyilkos, pedig micsoda siker volt. A hegyek istenei, és remélem most értjük ezt a kifejezést, nem nyújtják azt, amit tőlük várunk. Szemeimet a hegyekre emelem, honnan jön a segítségem? Nem onnan. Ebben a Zsoltárban, amit felolvastam, igen, szó van az istenekről. Azokról, akiket az ókori keleti ember isteneknek gondolt. Azt olvastam, segítségem az Úrtól van, nem árt neked nappal a nap, sem éjjel a hold. Ez hogy jön ide? Úgy jön ide, hogy az ókori keleti ember a napot is, a holdat is isteneknek tartotta. nem tudnak segíteni, ártani sem tudnak, mert a zsoltáríró ide ez. Segítségem az Úrtól van. Ő megvéd. Megőrzi az én ki- és bemenetelemet egész életemben. Egy biztos pont van. A bizalmamat, a hitemet kibe vetem. És ezek után újra gondolhatok a házasságomra. Milyen a házasság? Hát annyi minden elhangzott most itt. Mondtam sok bizonytalanságot. Egyik barátom egyszer azt mondta, több előadásomat végig hallgatta, azt mondta, te lebeszéled az embereket a házasság. Mondtam, eszem ágába sincs lebeszélni, de a házasság senkit nem tesz boldoggá. Önmagában a házasság. Nincs olyan boldog mondás a Bibliában, hogy boldogok a házasok. Ha valaki talál ilyet, szóljon. Pedig több mint 100 boldog mondás van benne. Az benne van, hogy az Istennel való közösség ad biztos alapot az életnek, és végül a házasságnak is. Hát a házasság, igen, lutri, de hát olyan biztos, hogy ez egy rendes ember. Igen, persze. Lehet reménykedni benne, erős, mint egy bivaj. El fogja tartani a család. Vagy gyönyörű, vonzó, a legszebb lány a világon. Meddig lesz legszebb? 10 évig? 20 évig? 40 évig? Hát akkor elő lehet venni a fiatalkori fényképeit. Azért a szeme szépen csillog. Nagyon fontos, hogy észrevegyük, hogy mindaz, amiben az emberek reménykedni szoktak, rozog a hidak. Nem lehet rajtuk átmenni az örökké valóság boldogságába. Az Istennel való kapcsolat adja meg már most itt a Földön a biztonságot az életünk számára. Nem ismered igazán sem magadat, sem a párodat, sem a jövődet. Nem ismered. Hát már 2 hete együtt jár. Vagy már 2 éve együtt járunk. Van olyan, aki 7 évig járt együtt. Nem azért, mert Jákobot akarta utánozni, hanem nem volt lakás. Jól megismerték egymást. Ennek ellenére jó a házasság. Tudnék, Isten megáldotta. Tőle várják a segítséget. Nem úgy jó a házasságuk, hogy soha semmi zavar nem volt benne. Magamnak is okozok meglepetéseket igazán. A párom is okoz nekem. Ez elkerülhetetlen, és valóban nem ismerjük a jövőt. Most egészséges, nem tudhatom, hogy néhány év múlva mi derül ki. Most jó állása van, nem tudhatom, hogy ez meddig tart. Most jó, szép házunk van, nem tudhatom, mi történik. Most olyan országban élünk, ahol biztos a gazdasági helyzet. Hajrá, Magyarország, semmi baj nem történhet, nemrég hallottuk újra. Nem akarok ennek ellen mondani, én nagyon szurkolok azért, hogy valóban egyre jobb legyen, de az elmúlt évszázad tapasztalatai azt mondják, azt mutatják, hogy nagyon forgandó, nem csak a szerencse, a történelem alakulása is. Tehát nem ismerjük. A jövőt végképp nem ismerjük. Hát akkor meg mire számíthatunk? egyedül a jó vezetőre, aki ismeri az utat, aki ismer téged, aki ismer minket, aki ismeri a párodat is. Azért van itt egy pásztor és egy jó nyáj képe, mert a nyájnak jó pásztorra van szüksége. Aki őrzi, aki jól vezeti, aki tudja, hogy hova kell vezetni a nyájat, ahol legelőtt talál. A zsoltárírő azt írja, hogy az Úr az én pásztorom. Benne reménykedem, azért nem szűkölködöm, mert ő megadja azt, amire szükségem van, és ő vezet a házasságban is, és tudomásul veszem azt, hogy a biztosíték a házasságommal kapcsolatban nem bennem van, nem az én szilárd elhatározásomban, nem az én szilárd jellememben, nem is a párom hűségében és jellemében. Ő is emberi lény, ő is esendő. Nehéz ezt most olyan embernek mondani, aki éppen nagyon szerelmes, és tudja, hogy a legtökéletesebb lány vagy legtökéletesebb fiú az, akivel éppen tervezgetik az esküvőt. Nem tudnám ettől eltántorítani természetesen, nem is akarom. De mégis világosan kell látni, hogy mi emberek mindannyian bizonytalanok vagyunk. Egyedül Istenről mondja a Szentírás azt, hogy nincs benne változás. Sem fénynek és árnyéknak váltakozása. Jézus Krisztusról mondja azt Isten igéje, hogy tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Nem korhadó fából készült híd, hanem biztos lehetőség át abba az örökké való hazába, amelyben mindannyian tartunk, és a házasságunkban is az Úrban lehet a mi reménységünk. Nem a páromban, nem a jó jövedelemben, és sok minden körülményt lehet említeni, hanem az Úrban. Az elején föltett kérdése, tehát a válasz így érkezik, hogy házasságot megkötni, a házasságot nem muszáj, hanem életre szóló lehetőség. Tudnék, a házasság Isten ajándéka a kiteljesedéshez és a beteljesedéshez. Isten teremtett minket házasságra, de nem azért adta a házasságot az embernek, hogy attól legyen boldog. Az ember az Istennel való közösségtől lesz boldog. Első Korintusi levél első fejezetében olvassuk azt, hogy az ő szeretett fiával, a Jézus Krisztussal való közösségre hívott el az Isten, és adta ajándékul a házasságot, adott ajándékul egy másik embert melléd, segítőtársul, olyan valakiül, akit szerethetsz, akit tisztelhetsz, akire fölnézhetsz, akit segíthetsz, akit támogathatsz, mert neked magadnak is arra van szükséged, hogy valakivel egy legyél. Itt egy Illyés Gyula vers egy részletét vetítettem ki. Nélküled, írja a feleségéhez, mint az olló egy fele, van árvább ennél, suta a sorsom, hogy vágjak vele, mit kezdenék, ha nem szeretnél. Az értékes ajándékot butaság lenne visszautasítani, különösen akkor, ha az ajándékozó szeretetből adja az én javamra. Mert ilyen ajándék a házasság, ilyen ajándék a házastársa. Az ajándék nem tökéletes, az ajándékozó tökéletes. És maga az a tény, hogy ő ajándékoz, az tökéletes. Nem tudom, elég értelmesen mondta-e, nem arról van szó, hogy tökéletes a férjed vagy a feleséged, ő nem. De mint Isten ajándéka, igen, mert nagy lehetőséget rejt magába, az, hogy szeretheted, hogy hűséges lehetsz hozzá, hogy megbocsáthatsz neki, ez is ajándék. Ez is téged fog formálni, hogy hűséges lehetsz hozzá nehéz életszakaszokban is, mert Isten ezen keresztül formál. Igen, ajándék a kiteljesedéshez. Évában benne van, ami Ádámból hiányzik. Tudni, hiányzik az oldalbordája, amit Isten kivett. Abból alkotta Évát. Ezért nem olyan, mint Ádám. Másképp gondolkodik. Más az ízlése. De ezért lesz teljes az ember. Dévi és Claudia Árp Ketten az úton című könyvéből van ez a kis idézet. Ha mindketten ugyanúgy gondolkodnánk, egyikünk felesleges lenne. Tehát ha bosszant az, hogy valamiben nem értesz egyet a pároddal, ne bánd, de gondolkozz el azon, amit ő mond. Hát, ha kiderül, hogy így lesz teljes kettőtök élete. Veled vagyok egész, ezt a Nagycsaládosok Egyesületének egyik volt elnöke fogalmazta meg pár évvel ezelőtt. Tehát ajándék a beteljesedéshez, a házasság, a szeretet gyakorlása által valósul meg bennünk az az ember, akit Isten tervezett. Mi úgy érkezünk meg a világra, hogy nem vagyunk készen. Évek kellenek ahhoz, hogy formálódjunk, alakuljunk. Primitív állatok majdnem kész vannak. Kibújnak a petéből a rovarok, már is úgy működnek, csak legfeljebb egy kicsit növekszik. Az embernek több évtized kell ahhoz, hogy kibontakozzék. 20 éves korra kész van? Én nem hiszem. Még tovább alakul, házasságot köt, kap egy másik embert. Ez a helyzet rákényszeríti arra, hogy még tovább alakuljon. Nem vagyok készen. Hát én most már elmúltam 70 bőven, Isten még most is időnként alakít, pont a feleségemen keresztül. Hát mondjuk ebben az értelemben nem szabad megöregedni, legalábbis nem szabad megcsontosodni. Hanem készen kell lenni arra, hogy a mester tudjon alakítani. Ha van társad, abban az a legjobb, hogy nem gond, hogy kit szeress, hogy van, kinek kutasd a szükségleteit, és fölfedezd, és töltsd be a valódi szükségleteit. hiszen arra van szüksége minden embernek, hogy szerethessen valakit. És aki tud szeretni, az lesz kiteljesedett boldog ember. Megtanulja, hogy mennyire igaz az Úr Jézusnak az a mondása, hogy nagyobb boldogság adni, mint kapni. Ha magamra koncentrálok, akkor gyakorlatilag megszűnik az életem. Belecsavarodok magamba. A boldogtalanság biztos útja ez. Valaki harácsolni, kapni, gyűjteni akar. Akár pénzt, akár hatalmat. Zsákutca. De ha képes vagyok adni, áldozatot hozni, lemondani, odaadni, akkor megvalósul bennem az az ember, akit Isten tervezett, mert nem vagyok készen, amikor megérkezem erre a világra. Nem vagyok készen akkor sem, amikor már fölnőttem. De az ő kezébe tettem a kezem, akkor ő elkezd alakítani. Mikor leszek kész? Amikor megérkezem hozzá, amikor színről színre fogom őt látni, akkor kész leszek. Itt a földön, amíg élek, Isten alakítani fog. Nem tudom, ki a legidősebb köztünk, lehet, hogy én. Nem biztos. De ha netán van nálam öregebb, vegye tudomásul, Isten még most is formálni akarja. Hát különben nem lenne itt. Aki már kész van, az magához hívja. Hamarabb. Hogy kerül ide ez a kép? Nagyon szerettem nézni a műkorcsolyát. Remélem, nem vagyok egyedül. És különösen szeretem a páros és a jégtánc számokat. Hát itt éppen egy jégtáncos párt látunk. Nagyon jó jelkép a házassághoz. Tudnék, ahhoz, hogy harmonikusan és jól menjen a produkció, nagyon sokat kell gyakorolni. Hát miket művelnek ott a jégen? Pörög, elengedi, visszatalál, fölemeli, megpörgeti. Hát én a szekrénynek támaszkodva se bírnám. Megcsinálj meg, fölemeli a lábát, úgyhogy hátulról megfogja. Mi munka van ebben? Jó, ha egyedül megy, még nem elég, akkor kezdenek együtt korcsolyázni, és végig érezni kell a másik mozgását. Milyen jó kép ez a házassághoz. Hát össze kell szokni. Hát a házastársaknak jó, nekik több idejük van, mint a korcsolyázóknak, nekik 2-3 év alatt föl kell fejlődni. Mi megkapunk néhány évtizedet, végig kell futni a kört, abba hagyni, válással nem szabad. Mert ha nehéz szakasz következik, ott kell gyakorolni. Könnyű azt szeretni, aki nem ad okot a próbákra. Hogyha éppen undok és nehezen elviselhető, akkor jön az a szeretet, amit Isten ad. Annak a próbája. Ha menet közben leállunk, akkor biztos, hogy nagyot esünk. Hát persze a házasságban az a helyzet, műkorcsolyában is föl lehet állni, és lehet folytatni. Csak mondjuk az a különbség, hogy ott a bírók lepontozzák, de Istennek nagy a kegyelme, nem fog lepontozni. Ha elestem is, fölkelek. Tehát folytatni kell mindenképpen. És maximálisan bízni kell egymásban. El nem tudom képzelni azt, hogy sikeres legyen egy műkorcsolyázó pár, úgy, hogy nem bíznak egymásban. Mi lenne azzal a műkorcsolyázó lányjal, aki reszketne, amikor éppen fölemeli a társas, ott lebeg a levegőben, nem bízna benne. Muszáj bízni benne. De ugyanúgy a lányban is nem fog fönt sikítozni. Hanem éppen egy olyan fordulat következik. Tehát maximálisan bízunk egymásra, és kitartásra, és hűségre kötelezzük el magunkat. Na, itt jön a válasz a kérdésre, amit az elején föltettünk. Muszáj összeházasodni? Muszáj megkötni a házasságot? Elkötelezzük magunkat arra, hogy végig táncoljuk a kürt. Nem hagyjuk abban. Elkötelezzük magunkat, hogy hűségesek leszünk egymáshoz. Elkötelezzük magunkat arra, hogy végig figyelni fogunk egymásra, hogy segíteni fogunk egymásnak. És azt gondolom, hogy így van értelme a házasság kötésnek. A jó eredményhez sok és kitartó munkára van szükség, és mindenképpen be kell tartani az edző utasításait. Hát az edző szót itt csupa nagybetűvel írtam, remélem olvasható. Ki az edző? A nagy mester, aki adja a próbákat. Néha megmondja, ezt most újra gyakoroljátok. Szoktatok-e minden nap beszélgetni? Lenegye a nap, anélkül, hogy kibékültetek volna. Hiszen az én utasításaim között ott van az, hogy a nap ne menjen le a ti haragotokon. Szoktatok-e együtt imádkozni minden nap? Szoktátok-e együtt is olvasni az én igémet? Megbeszélitek-e a fontosabb döntéseiteket? Ha valamiben nem ugyanúgy látjátok a dolgokat, ilyen fontos kérdésekben, mint a gyerekek nevelése, vagy egy-egy nagyobb beruházás, megvegyük, ne vegyük, mit csináljunk, lecseréljük-e a kocsit, elköltözzünk-e. Eljuttok-e ilyen kérdésekben a harmóniához? És néha nehéz próbák ezek, hogy egyetértésre jussunk, és valóban olyan, mint az edzés, de közben begyakoroljuk a közös mozdulatokat, és érezni fogjuk a másikat. És mire jó a papír? Az igazolás, hogy házasok vagyunk. Arra jó, hogy megnehezítjük a magunk számára a visszautat. Valóban nehezebb megszüntetni a kapcsolatot, a vállóper bonyodalmai várnának ránk, hát megkötjük a házasságot, nehezebb legyen. Van ennek értelme? Az elkötelezettség kifejezése ez, és az a kis abroncs is, amit az ujjunkra szoktunk húzni, úgy hívják, hogy karika gyűrű, bizonyos védelmet is jelent. Mert ha mutogatod, akkor mások tudni fogják, hogy foglalt. És nem fognak kísérletezni, hogy meghódítsanak. Ezért érdemes föltenni. Jó, még jegyesség idején a bal kézre szokás, de teljesen mindegy. Lényeg az, hogy vállaljuk egymást, kifejezi ezt. És mire jó a szertartás? A házasság Isten színe előtt kötött szövetség. Az Úr a tanúja annak, hogy szövetséget kötöttél ifjúkorodban elvett feleségeddel. Persze, ha föllapozzuk ezt az igét, a Malakiás 2.14-et, akkor ott még többet is fogunk olvasni. Az Úr a tanúja annak is, hogy hűtlen lettél hozzá, vagy hogy megcsaltad őt, de most nem ezt szeretném kiemelni belőle. Maga a házasság, Isten szín előtt, gyülekezetben, templomban, azt jelenti, hogy maga a hatalmas Isten jelenlétében az ő tanúskodása előtt történik meg a házasságkötés. Ez nem semmi ám. Ez óriási dolog. Isten a tanúk. Jó, vannak emberi tanúk is. Többnyire jó barátaink, vagy közeli rokon. De a legfontosabb személy az maga Isten. Mire való a szertartás? Egy nyilvános ünnep egy hosszú út előtt. Ha elindul egy expedíció nehéz terepre, fölkutatni a déli sarkot, vagy akármit, előtte ünnep van. Ha elindulnak egy missziós csapatot valahová, előtte ünnep van. Honfoglaló őseink, mielőtt a Kárpát-medence felé elindultak volna, vérszerződést kötöttek a vezérek. Ünnepi alkalom volt. Egy nyilvános ünnep. Itt pedig Isten színe előtt kötött szövetség történik, és a tanú maga az Úr. Na ezzel fejezném be, mert a kérdés, muszáj összeházasodni? Nem muszáj, de érdemes. Fontos. Senki nem kényszerít rá, de csak úgy érdemes nekiindulni a házasságnak, hogy egy életre elkötelezzük magunkat emberek előtt és Isten előtt is. Egy rövid imával zárjuk ezt a részt. Urunk, nehezebb ez az út, mint ahogy emberi erőből végig tudnánk járni, ezért te hozzád folyamodunk segítségül. Köszönjük, ha megértettük azt, hogy a biztosíték benned van, nem a mi jellemünkben, nem a párunk jellemében, nem az egészségünkben, nem az anyagi helyzetünkben, hanem benned. Benned reménykedünk. Kérünk, Urunk, hogy a te áldásod legyen a kapcsolatunkon, de egész életünkön is. Amen.
Hirdetem a testvéreknek, hogy következő vasárnapunkon szokott idő venni, és rendben Isten tiszteletünket megtartjuk. Köszönjük szépen Feri bácsi előadását, tegnap délután is, ma délelőtt is. Egy könyvet hozott Feri bácsi az általa írt sok könyv közül, a Keresztény Házasság című könyvet most meg lehet vásárolni az Isten tisztelet után. Ez az ára, ami rá van írva, 640 forint?
600.
Tehát kereken 600 forint, aki részt vett az Isten tiszteleten, 40 forint engedményt kapott a könyvből. Tehát ezt a könyvet Isten tisztelet végén meg lehet vásárolni. Aki szeretné mélyíteni azt az ismeretet, amit a mai előadásban is kaptunk, muszáj házasodni, és a keresztény házasságnak a titka. Mi is már 31 éve a feleségemmel járjuk ezt az utat. És valóban erről van szó, hogy nem arról szól a házasság, hogy utána semmi bajunk nincs, ha megkötöttük azt, mert levittük az Isten áldásával meg egy papírral, hanem azt jelenti, hogy amikor eltökéltük magunkat ezen az úton, akkor bennünk van, szívünkben van, hogy ha lesz nehézség, akkor a nehézséget hordozzuk együtt, ha lesznek vidámságok, nagy örömök, akkor azt éljük meg együtt. Ha meg ezek az amplitúdók eltérnek egymástól, és az egyikünk van a mélyen, a másik meg a magasan, akkor a erősebb hordozza a gyengébbet. És hát ez a titka a házas életnek. Aki nem szeretne fölvállalni, az ne gondolja a házasságra, de azt se gondolja, hogy jobb lesz akkor, hogyha nem házasodott meg. Mert egyébként, amikor lent van az embernek az amplitúdója, óriási dolog, hogy van mellette egy olyan. Mert az Isten egyébként mindig úgy csinálja, hogy egyik amplitúdó följebb van, mint a másik. Tehát egymásnak segítő társai lehetünk. Tehát én bátorítok mindenkit a házasságra, házasságpárti vagyok. Nem csak azért, mert az egoizmus ezt diktálja, hogy akkor lesz nekem jó, hogyha majd gyenge állapotom a hordoz a másik, hanem olyan óriási öröm és isteni ajándék rejlik ebben, amit máshol nem kaphat meg az ember. És szerintem azok, akik a szingli élet mellett tették le a voksukat, szívük mélyen sóvárogva néznek azok után a békességben élő, házasságban élő felé, akik körülöttük élnek. No de nem akarok egy másik könyvet leírni, ami Feri bácsi már jól megfogalmazott ebben a Keresztény Házasság című könyvben, ami megvásárolható, mint ahogy említettem. Folytatódik ez az előadás sorozat, éppen egy hónap múlva jön újra Feri bácsi közénk, mindenkit szeretettel hívunk és várunk ezekre az alkalmakra, de természetesen minden gyülekezeti alkalomra szeretettel hívjuk a testvéreket. Itt a hírlevelünknek a belső oldalán láthatók a hétköznapi alkalmaink, az asszonykör, az Esli által vezetett angol társalgó óra, illetve a szombati ifjúsági óra. A távlati célok között pedig itt, ami márciusban lesznek rendkívüli alkalmak, szintén föl vannak sorolva ebben az újságban, de mutatom a most megjelent két havi hírlevelünket is, mondjuk a belső oldalán itt vannak azok a programok, amelyek gyülekezetünkben is, azokban a szolgálatokban folyik, ahová bátran küldünk embereket. Így imádságos szívbe ajánlom a testvéreknek a Prokriszt szolgálatát, ami Görögszálláson lesz most megrendezve. Természetesen az, hogy Görögszálláson van megrendezve, nem jelenti azt, hogy nem jöhetnek mások, tehát bárki innen is, akár Nyírtelekről, vagy Nyíregyházáról jöhet. Józsi?
Majd szeretnék a végén is hirdetni valamit.
Ja, jó, azt hittem, hogy a Prokriszt a jelentésére. Jó, tehát a Prokriszt alkalmára szeretettel várunk mindenkit. Hívogassanak a testvérek is. Görögszállási cigány testvérek fognak házigazdaként szolgálni ezen az alkalmon. Férfi hét lesz Viatorbágyon, március 10-től 15-ig oda is készülnek a gyülekezetből. Egyrészt imádságos szeretetben, másrészt pedig, ha még valaki szeretne jelentkezni, az jelezze hát, ha be tud jutni. Női csendeslét április 7-től lesz. Eke csendes napra készülünk Várpalotára április 13-án. Akik szeretnének jelentkezni erre az alkalomra, kérem, hogy jelezzék, hogy az utazást meg tudjuk szervezni. Várpalotai testvérek nagy szeretettel várnak bennünket, mert hát több szálon kötődünk egymáshoz, mert hát a Belec Anna Marit már elvitték innen a gyülekezetünkből egy várpalotai legény. Na de egy ellentámadásba indultunk Gergő által, ezért nem ide csábítunk majd. De aztán meglátjuk, hogy mi sül ki belőle. Lehet, hogy veszteseként jövünk ki aztán. kis várfoltára mennek ők is, de azért látogassuk meg őket, és vigyük a jó kívánságainkat, meg Isten áldását is. Tehát április 13-án lesz az Ekecsendes nap Várpalotán. Biblia tanulmányozó hét szintén Biatorbágyon április 14-től, amelyre bátorítom azokat, akik már hitben megújultak, és szeretnének elmélyedni az Úr ismeretében. Biblia tanulmányozó hét erre szolgál. Egyházkeleti csendes nap is lesz majd Kazincbarcikán, oda is várnak bennünket, oda is van kötődésünk. Innen kerültek el Nyírtelekről oda atyafiak, akik várnak bennünket. Házaspáros csendes hét lesz Biatorbágyon, amelyre megint szeretettel biztatom azokat, akik házasságban élnek, mert a házaspári gondozó hét az azoknak szól, akik már megkötötték a házasságot. Ez nem a döntésre hívásnak a helye, hanem akik már elkötelezték magukat, azok a házasság megerősítésében itt szeretettel látott testvérek. És aztán lesz egy országos kerületi ifjúsági találkozó Biatorbágyon, ami pünköst hétfőjére esik. Pünköst hétfőjén várják azokat a fiatalokat, akik szeretnének az ország különböző tájéről összejönni, megismerkedni és egymás hitáját alépülni. Hát ezek a programok benne vannak ebben a két havi hírlevélben. Ezeket majd Anna-Mariék osztják a végén. Ugye, Anna-Mari, segítetek? Mindenki kap belőle egyet, de hogyha valakinek szeretne vinni, bátran vigyen és vihet is. A hírlevél hátulján lévő imádság lapra úgy gondoljuk, hogy ezen a héten legyen előttünk, hordozok imádságban azokat, akik a listán fönt vannak. Józsi, mit szeretnél hirdetni, gyereki?
Kimegyek. Nem megyek, mert nem meleg, de üdvözlöm a testvéreket is. Nem vagyok már mai kakas, de én vezetem a gyülekezeti nyilvántartást, és nem vagyok már olyan eszméletlen, hogy most azt mondjam, hogy mindenkinek tudom, hogy kinek vettem fel a nyilvántartásból a jegyzékét, de szeretnék mindazoknak a figyelmükbe ajánlani, akik még nem kerültek ebbe bele, és igazából itt a kisgyermekes családanyákra gondolok, akik még úgy emlékezetemben vannak, de akik még szeretnének a nyilvántartásba belekerülni, és ez semmi kötelezettsége nem jár, csak annyira, hogy értesítjük őket, hogy a születésnapjukon, illetve köszöntés kapcsán értesítjük őket, és ezáltal tudjuk őket köszönteni. Annyira jó olyat elveszem, hogy olyan jó el fogom azt mondani, és annyira bezavarodtam, hogy a végén már nem tudom, hogy jó sült-e ki.
Jó volt ez.
Aki, viszont, és aki ezt szeretné kitölteni ezt a kis papírt, azt így szeretettel várom a Istentiszteli terem melletti kis mama terembe, ahol is kap egy kis papírt, amit ki kell tölteni, és megköszönöm, mert nekem segítik a munkámat, mert így könnyebb, hogyha önök jelentkeznek. Köszönöm szépen is.
Köszönjük szépen. Feri bácsi, melyik hónapban születtél?
Április.
Áprilisban. Ezt jegyezd fel, hogy áprilisban született Feri bácsi, májusban akkor köszöntjük majd. Köszönjük szépen, Józsi. Valóban fontos ez, hogy tudjunk egymásról, és ilyetén formán is tudjuk egymásra gondolni, és egymást vívni is. Dicsőség legyen az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, úgy legyen most és mind örökkön örökké. Amen. Testvérek, az Isten tiszteletünk folytatásaként, illetve befejezéseképpen énekeljük a 449-es számú éneket, 449-es számú ének első versét a befejező oltári szolgálat előtt. csendesedjünk el, hajtsuk meg fejünket, mennyei atyánk előtt imádkozzunk. Mindenható örök Istenünk, mennyei atyánk, áldunk téged, hogy fiadban, az Úr Jézus Krisztusban életet, örök üdvösséget szereztél ennek a világnak, és szent lelked által gyűjtöd egyházadat, és áldod az egész földön a te népedet. Köszönjük, Urunk, hogy a házasság áldását is az életünkbe helyezted. Köszönjük, Urunk, hogy férfivá és asszonnyá teremtettél bennünket, és a közös életet, azt az egy testé lételt megáldod, és a világ számára úgy mutatod föl, mint a te alkotásodat, a te áldásodnak a forrását. Így köszönjük néked, Urunk, hogy a gyermekeket is ebbe a biztonságba tudod adni, és a gyermekek ebben a biztonságban nevelkedhetnek fel. Add meg, hogy ezt a rendet megláthassa a világ, és ebbe a rendbe legyen kedve beállni, és legyen vágyakozása az embereknek, hogy ebben az áldásban részesüljenek. Így áld meg bennünket, Urunk, itt, akik már házasságban élünk, te áld meg a pár keresőket, azokat, akik még a pár választás előtt állnak, te adj bölcsességet egymásra találáshoz, te adj lehetőséget, Urunk, hogy megtalálhassák egymást, fiatalok. Köszönjük, Urunk, hogy te nem feledkezel meg rólunk is életünk minden pillanatában, ott vagy segítségként, útmutatóként, vezetőként. Add meg, hogy meghallhassuk a te szavadat minden pillanatunkban. Hálás a szívem, Uram, azért, hogy ebben a gyülekezeti közösségben most előtted állhatunk, és ez az Isten tisztelet a te dicsőségedet szolgálhatta. Áld meg azokat, Urunk, akik itt szolgálatot vállalnak ebben a gyülekezeti közösségben. Köszönjük néked a messziről érkezetteket is. Áld meg Pálegyi Feri bácsinak az életét, szolgálatát, házasságát, a házasság gondozó szolgálatban végzett munkáját. Köszönjük, Urunk, hogy sok házasság újulhatott meg az ő szolgálatán keresztül. Téd a dicsőség, Urunk, áldunk és magasztalunk téged ezért. Légy azokkal, akik csendben szolgálnak a gyülekezet körül, akiket nem látunk, de imádságban itt vannak a gyülekezet környékén. Add meg, Urunk, hogy ismerjük egymást, és ez az ismeret hozzád vihessen bennünket közelebb. Szeretnénk, Urunk, hogyha megláthatna a világ rajtunk a te arcodnak kiábrázolódását. Ezért kérünk, hogy gyülekezeti életünket áld meg itt, Nyírtelken, a Philadelphia Evangélikus Egyházközségben, de kérünk, hogy légy velünk, mint a Magyarországi Evangélikus Egyház is, add meg, hogy be tudjuk tölteni a küldetésünket, amire bennünket elhívtál. De így légy más felekezetű testvéreinkkel is, akik benned új életet nyerhettek, és Istenükként tartanak téged. Add meg, hogy ez a közösség erősíthessen egyenként is bennünket is, de egyházainkat, közösségeinket is. Köszönjük néked, Urunk, ezt a csodálatos teremtett világot, amelybe helyeztél bennünket, amelyet jónak és szépnek teremtettél. Bocsásd meg, hogy a bűn rombolja, bocsásd meg a személyes bűneinket és közösségi bűneinket is, amit a te teremtésed ellen követtünk el. Add meg, hogy tudjunk munkálkodni a te teremtett világod épülésén, gyarapodásán, gazdagodásán. Eléd tesszük, Urunk, hazánkat, népünket, nemzetünket is. Áld meg azokat, akiknek vezetői hatalmat adtál politikai vagy gazdasági téren. Add meg, hogy a te utadat lássák, keressék, és megállhass bennünket az ő szolgálatukon keresztül is. Legyen áldott a neved, Urunk, hogy ismered a szükségeinket, anyagi nehézségeinket is, ismered a párkapcsolati problémáinkat, a házassági problémákat, kríziseket, gyermeknevelési problémákat. Tőled várunk, Urunk, minden megoldást, add meg, hogy térdre ereszkedve előtte tudjuk fogadni azt, amit nekünk szántál. Légy velünk, Urunk, földi életünk során, amikor meg annyi kísértés, próba közepette is éljük az életünket eresésekkel, felemeltetésekkel tarkítva. Add meg, hogy eljussunk arra mennyei elhívásra, amit az Úr Jézus Krisztusban kaptunk mindnyájan. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Mindezek után Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet.